köszönjük, hogy mindenki eljött. Vagy a Sanyi sajnos ma nem tud jönni, mert azt mondta, hogy beteg, tehát inkább pihenne, hogy aztán jövő héttől újult erővel csak nekünk éljen, égjen. És már nagyon várom, hogy halljam, és a bizonságait Egyiptomból. Állítólag tök találkoztak keresztényekkel, egy csomó minden jó dolog történt velük. De Isten ma reggel biztos, hogy fog nekünk adni, hogy ne keseredjetek el annyira. És hiszem, hogy tényleg azért vagyunk itt, mert Istentől várunk. És ez egy próba is egy módon, én hiszem. Hát, hogy most 3 hétig nem volt a Sanyi, ez egy próba. De ez egy próba. Hitünk, a kitartásunk. De imádkozzunk majd érte egyébként. Most ez egy fontos dolog, ezt kérte is, hogy imádkozzunk érte a Sanyi, mert beteg. Hőemelkedése volt, azt mondta. Csak szerintem akkor imádkozzunk is. Jó? Drága Urunk, köszönjük neked azt a csodát, hogy mi megismerhettünk, és ma itt lehetünk, és hallhatunk te tőled. Köszönjük azt az álmatos kiváltságot, hogy mi a te fiaidnak neveztetünk, a te lányaidnak, a te gyermekeidnek. És azt a csodát, hogy ismerhetjük egymást is, nem te szerint, nem a bűneink szerint, hanem valami teljesen új módon. És kérlek, hogy áld meg azt a mai napot, ezt a reggelt, az üzenetet, az elfogadásunkat, a hallásunkat. És kérlek, drága Jézus, hogy gyógyíts meg a Sinlov Sanyit. Köszönjük az ő részét, az ő hihetetlen befektetését, amit tesz és tett itt az évek során. És kérlek, hogy őrizd meg az ő egészségét, és vigyázz rá, és a tüzet a szívében, tényleg így értünk az emberekért, csak élesz tovább, és hadd lássunk még olyan jó könyveket, amiket írt, olyan jó üzeneteket, amiket hallottunk. De tudjuk, hogy ez nem az ő dicsősége, hanem a tiéd. És kérjük áld meg a családját is, adj egy különleges egységet, és hogy tudják mindenben egymást támogatni. Köszönöm, Uram. És kérlek, hogy te szólj ma, te vezess itt ma minket. Gondolatainkat, a legmélyebb kérdéseinket te ismered, és te válaszolod meg. És köszönjük azt a gondoskodást, amelyet minden nap ránk árasztasz. Amelyet lehet, hogy nem is látunk, de ott van. És csak nyisd meg a szemünket, Uram, hogy lássuk. Te drága nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Két dolog van, két ilyen rövid üzenet igazából. Az egyik az érettségről szól, másik pedig egy ilyen kis, ezt a Sanyi elkezdte is, elkezdtük ezt a ilyen rövid, ilyen kis üzleti elv, vagy gondolat, ami, és most szerintem most ezt is megnézzük. Egy olyan elv, amit nemrég tanultam én személyesen, és használok is azóta, és a személyes életünkben is lehet alkalmazni egyébként, de különösen így üzleti tervezésnél, vagy akárcsak az életet tervezésénél. Ennek az a címe, hogy a prerequisite plan. Előszükséglet. Tervezés a szükségletek alapján így visszafele. Tehát, hogy mindjárt elmondom, hogy mi, és akkor találunk egy jó címet neki, mert angolul tanultuk. Az angol száz gondolkodás hihetetlen egyébként. Észrevettétek már, így volt alkalmatok? Nagyon pénzügyileg is, zseniális, tehát úgy értem, hogy annyira nem szokványos egy magyar embernek ezekben a régiókban, de teljesen máshogy gondolkodnak így a bankról, a pénzről, az üzletről. Tök sokat lehet tanulni, mert ugye a nyugati civilizáció a Bibliára épült fel, ezt nem tudom, tudtátok-e. A Bibliának volt a legnagyobb hatása erre a civilizációra, amiért egyáltalán eljutott valameddig. Az, hogy most félresiklott, az pedig ugye annak köszönhető, hogy nem figyelnek többet az emberek a Bibliára, vagy nem tisztelik tekintélyként a Bibliát, sajnos. Okay, de miről szól ez a dolog? Arról szól, hogy van egy nagy célunk, bármi. Lehet egy személyes, lehet egy üzleti, el akarok élni egy bizonyos eredményt. Azt akarom mondjuk, hogy tudod, év végéig, adott időszakig mi mondjuk elérjünk egy bizonyos ügyfélszámot és egy bizonyos bevételt. Ilyen konkrét célok. És itt van, hogy legyen 20 specialistánk és 30 főből álló kisegítő személyzetünk, akik évi 3 milliót termelnek dollárba. Oké, ez egy cél. És biztos, ugye, erről már sokat hallottatok itt, hogy kell, hogy legyenek céljaink. És lehet ez egy kisebb cél. Tudod, szeretnék, nem is tudom. Szeretném az időbeosztásmat úgy alakítani, hogy tudod, minden legyen egy fél napom, amikor mondjuk csak tanulni tudok. Minden héten el akarok szállni időt a tanulásra, és fél napot én ezzel akarok tölteni, vagy egy napot. És ez is egy cél. És mik a célok? Definiáljuk már, mik ezek a célok. Tök jó definíció van egyébként. Célok azok a dolgok, amelyeknek az eléréséhez az én erőfeszítésem szükséges, és nem függ egy másik személy szabad akaratától, csak az enyémtől. A cél az egy olyan entitás, ha informatikailag fogalommal mondja. A cél az azok a dolgoknak az összessége, mondjuk így, amelyeknek az eléréséhez csak is az én akaratom szükséges. Ez a cél. Ami ezen kívül esik, az nem lett célom, az legfeljebb vágyam lehet. Az egy másik dolog. Arról még beszélünk majd, erre visszatérünk. Oké. De mivel találkozunk, miközben el akarjuk érni a céljainkat, mi az első élményünk, hogy megakadályoznak benne dolgok. Ezek az akadályok. Az akadályok. Tehát vannak akadályok a cél felé vezető úton. És tudjátok, mi a megdöbbentő, hogy legtöbb bűnk, vagy legtöbb ember nem tudja, hogy mik az akadályok pontosan. Nem definiálta, nem azonosította, mondjuk így nem azonosította be az akadályokat. És ez nagyon fontos dolog, és erről szól ez a tervezési módszer, amiről most beszélek, hogy itt az én célom, mondjuk egy évre előre, vagy lehet ez hosszabb is, két évre, el akarom élni, de valami akadályoz benne. Az első lépés, hogy felismerjem ezeket. Hogy tudom ezeket felismerni? Nagyon jó módszer a kérdezés. Bizonyos kérdések feltétele. Például arra, hogy milyen készség vagy tapasztalat kell, hogy elérjem a célt. Tegyük fel a kérdést, és kerüljünk tisztába. Milyen tapasztalatnak, milyen tudásnak, milyen ismeretnek kell a birtokában legyek, hogy elérjem a célt. Ha valaminek nem vagyok, akkor az egy akadály, az egy azonosított akadály. És ezt így fölírom. Összes akadályt így felírom. És nem azért, hogy ráfókuszáljak, hanem azért, hogy megoldjam őket, vagy egy más utat találjak, hogyha nem tudom megoldani. Aztán milyen erőforrásokra van szükségem? Ez is egy kérdés, amelyel beletudósítani az akadályt, hogy hát bizony ehhez, most mi ezzel küszködünk, hát nem küszködünk, de mondjuk ez a kihívás, hogy ahhoz, hogy több időnk legyen, szükségünk van egy pénzügyi asszisztensre. És minden áron meg kell, hogy találjuk ezt az embert. És keressük. És nem is tudom már hány tucat emberre interjúztunk, de így nehéz volt. De nem találtuk még meg az igazit, mert ez egy nagy felelősséggel járó feladatkör. De tudjuk, hogy azért nincs időnk, mert az adminisztratív dolgok elveszik az időnket, tehát egy pénzügyi asszisztens az tök jó lenne. Aki mondjuk irodavezető is. És aztán még egy kérdés lehet, hogy mik azok a lépések, amiket meg kell tennem a cél felé? És ez egy nagy hiba, amit az ember el szokott követni, hogy ott a cél, és nem bontja lépésekre, nem csinál stratégiát. Le kell bontani lépésekre az odavezető utat. Oké, kell egy asszisztens, kell egy ember nekem, oké, mit kell csinálnom? Állásinterjút kell feladnom, oké, de akkor, és erről szól ez a tervezés, hogy itt van, azonosítottam egy akadályt, és elkezdem így feltenni a kérdéseket, illetve megválaszolni, hogy tud ez működni, és így visszafele haladok. És többet is felsorolhatok, és akkor így visszafele haladok. Ez ilyen reverse engineering kicsit, tehát ilyen visszafele haladó tervezés. A programozásban van egy ilyen. Tehát szükség van egy emberre. Mi kell hozzá? Fel kell adnom egy álláshirdetést, vagy legalábbis is szólnom kell a magot az ismerőseim közt. De ehhez mi kell? Ehhez meg kell írnom az álláshirdetés szövegét. Megírom. Akkor, amikor meg akarom írni, akkor azzal találkozok, de én azt sem tudom, mit fog még ez az ember csinálni. Oké, egy pénzügyi asszisztens, de mit is fog ő csinálni? Kell egy munkaköri leírás, és aztán a munkaköri leíráshoz pedig lehet, hogy még nem látom át a vállalatom folyamatait, tehát először tisztában kell lennem, milyen még zajlanak egyáltalán a cégemben. És aztán eljutottam oda, hogy az első dolog, amit csinálom, hogy feltérképezem a folyamatokat a cégembe, és aztán meg tudom írni a munkaköri leírást, aztán meg tudom írni az álláshirdetést, aztán ki tudom tenni mondjuk a jobportálokra, tehát az álláskereső portálokra, és aztán interjúztatok. De aztán interjúzásnál egy másik buborékból egy akadály, tehát hogy így felrajzolod, mert ezt így tök jó, hogy felrajzolni, mert egyből így leesik, és egyértelmű lesz, hogy mit csinálj. Oké, hogy kell interjúztatni? Senki nem mondta, senki nem tanította nekem. Akkor nézzük, ki tud ebbe segíteni, és akkor vannak ismerőseink ez ügybe. Akkor nézzük meg azt. Persze azért igényel egy kis ismeretet ez, tehát hogy az ember tisztában legyen, hogy így mik is kell, hogy lezajlanak, ezért kell tanulnia, meg ezek, ebbe a témába így belemennie. De amikor oda kell a sor, oké, főleg így vállalkozók, biztos találkozhatok azzal, hogy mi az, amit én ma csinálok. Mit kell csinálnom ma? Oké, hogy ott vagyok az üzletemben, majd a bolt helyiségemben, vagy ott vagyok, ott ülök a telefon mellett, oké, kit hívjak fel, de lehet, hogy még ennyire se egyértelmű, mit fogok én csinálni. Hogy fog az én cégem mondjuk fejlődni? Teszek én azért valamit, hogy fejlődik? Oké, mi az én célom? Nézzük meg. Aztán elkezdek haladni visszafele. Mik az, hogy elér? Mik az akadálya, hogy elérjem? Aztán hogy küzdhetem le az akadályomat, és így felrajzolom. Oké, egy ilyen, fogok egy nagy papírt, akár A4-es is jó, és akkor így elkezdem rajzolni visszafele. És aztán eljutok odáig, hogy mi az a következő dolog, amire szükség van, hogy megtegyem, hogy az odavezető úton az első lépést megtegyem, amivel leküzdöm az akadályokat. És ez egy nagyon jó módszer, mert egy olyan áttekintést ad, ami egy ilyen, elveszi ezt a frusztrációt, ami nekem is sokszor ott volt, mióta így vállalkozó vagyok, de ha csak így kicsit nagyobb szabadságom van a munkahelyeden, akkor is ott lehet, hogy mi az, amit most nekem csináljak. Mi az a legfontosabb dolog, ami a legjobban előre fog vinni engem. Oké, és aztán lehet ezt sorrendbe rakni. Igazából az, hogy egy időrendi sorrendet meg tudok határozni, mert lehet, hogy több párhuzamos dolog is fel fog merülni, hogy több dolgot is, több úton is el kell indulni, és akkor azokat szépen erre ennyit szánok egy nap, arra annyit, és aztán csak az én fegyelmemen múlik, meg a kitartásomon, hogy meg tudom ezt csinálni. Illetve, hogyha újabb akadályokat fedezek fel, ami lehetséges, akkor keresem a megoldást. De ugye ez a megfelelően gondolkodó ember, hogy így mondjam, meg a jellemzője, hogy elé bukkan egy akadály, és felbukkan a semmiből egy akadály, akkor nem megrémül, és tétova lesz, és megbénul, hanem keresi a megoldást. És ez tényleg csak annyi, hogy felmerem tenni a kérdéseket. És a következő, amiről beszélek majd, ez kapcsolódik egyébként, ad egy kis, egy más oldalra egy gyakorlati tanácsot, meg egy kis ilyen bölcsességet is hozzá. És ez is a VAV alapján ihletődött a visszavalósághoz. Esetleg majd legközelebbre tudok hozni, hogy néz ki egy ilyen nálunk. Ilyen szükséglet tervezési diagram, vagy nem tudom. Szóval ez egy nagyon hasznos módszer, és már csak ha ez az ember ezt az elvet megérti, hogy ezt a tervezést megcsinálja, hogy így felteszem a kérdést, és végighaladok ezeken a gondolatmeneteken, akkor nagyba fog segíteni nekem. De az első az, hogy fel kell tennem a nagy kérdés, hogy mi az én nagy célom. Mi az én nagy célom? És erről külön szemináriumokat lehetne tartani. De akkor nézzünk meg egy fontos dolgot itt. És mondtam, hogy az érettségről beszéljünk egy kicsit. És egy olyan módon világította meg ezt nekem így Isten és az előadók, amit még nem is láttam eddig. És nagyon jó. Mi az, hogy érett ember? Ki az érett? És sokféle meghatározás van erre, de egy jót hagy mondjak. Az érettségről, mondjuk így, az érettség fogalmáról. Az érettség az embernek az a képessége, hogy szembe merjen nézni a valósággal, és el tudja fogadni. Az érett ember az, aki szembe mer nézni a valósággal, az igazi valósággal, nem a saját kis, tudod, képemmel, amit a valóságról szültem, hanem azzal a nagy rideg és néha barátságtalan, de ha megismered jobban, akkor nem is annyira barátságtalan valósággal, ami körülvesz minket. Isten miatt nem barátságtalan. Ott van benne ő. Oké, az érett ember az, aki ezzel szembe mer nézni. És van 7 jellemzője, ami ebből következik. 7 jellemzője van az érett embernek. Az egyik, hogy amikor szembe néz a valósággal, akkor konstruktívan tud bánni vele. Azaz megoldásokat és válaszokat keres, amikor szembenéz vele, ott van valami, egy valóság, ami nagyobb, mint én, rajtam kívül van, és módon tőlem független, de hatással van rám. Tehát van egy kapcsolatom vele, két irányú. Az érett ember az konstruktívan tud hozzáállni. nem megdermed és kétségbeesik és kiabál és depressziós lesz, hanem megoldásokat és válaszokat keres. Tényleg ez nagyon-nagyon fontos dolog. A második, hogy képes arra, hogy ő maga megváltozzon. Képes arra, hogy amikor szembenéz a valósággal, akkor tudjon olyan döntést hozni, hogy én most meg fogom változtatni a gondolkodásom, mert kiderült valami. Mert a valóság, és most arról beszélek, amikor egy dologról tényleg kiderül, hogy nem úgy van, hogy én elgondoltam, hanem másként, de megismertem, hogy mi a valóság. Ugye a valóság az, ami objektíven létezik tőlem függetlenül, és ami a Bibliában a valóság szó, az igazság szónak a szinonimája. De amikor rájövök, hogy mi az igazság, és rájövök, hogy én tévedtem, akkor merjek, akkor ne azt hangoztassam, hogy de akkor is nekem van igazam, és akkor is ez így van, és én így nőttem fel, és ezt mindenki ezt mondta nekem, és ez nem lehet másképp, és igen, és mindig így csináltuk eddig, akkor ez most nem biztos, hogy nem lehet máshogy. De ha bebizonyosodik, és hangsúlyozom, ez egy fontos dolog, ha bebizonyosodik, hogy másként van, mint ahogy én gondoltam, akkor melyek változtatni? Az életember képes a változásra és a változtatásra. Nem menekül előle. Igen, alázat. Ehhez az alázat kell. Ugye annak a képessége, hogy elmerjem ismerni, hogy én tévedek. És mondjuk Istennek igaza van ebben a kontextusban. És van még itt egy dolog ezen kívül, az embernek a komfortzónája, amiről hallottatok biztos. A komfortzóna ugye az, ami nekem kényelmes, ami nem okoz különösebb erőfeszítést, amit még nagyon szeretek is csinálni, és ami úgy ott van. Amit már megszoktam, képítettem, és biztonsággal mozgok azon a területen, az az én komfortzónám. Na most a változás az mindig azt eredményezi, hogy ki kell tágítani a komfortzónámat. És az életember ki meri és ki tudja tágítani a komfortzónáját. Ez meg a változáshoz tartozik. És ez megint egy álmulatos dolog. És igazából az ember fog előre haladni az életbe, hogy így mondjam, aki mer változtatni. Meri alázatban azt mondani, hogy tévedtem, és akkor mi a megoldás? Keressük, gyerünk tovább. Ez nagyon-nagyon fontos. És talán azt mondom, hogy az emberek nagy részét sajnos ezt tartja fogságba. Tényleg. Ez egy nagyon nagy erő. Az egyik legnagyobb kötelék, vagy lánc, ami megláncolja az embereket, az ez. A félelem a változástól. Ugye, és ott van a frusztráció az emberbe, ami miatt fél változni, hogy mikor van frusztráció, amikor van egy elvárásom, és az elvárásom, a körülmények nem az elvárásom szerint alakulnak. Akkor jön a frusztráció. Ezt hívják annak gyakorlatilag. Tehát nem úgy működnek a dolgok, ahogy én szeretném. Ugye az ember életében vannak, hát van egy csomó ilyen van, az egyik ilyen, amikor emlékezzetek vissza, vagy biztos volt ilyen, hogy amikor még fiatal voltam, én, és randevúzni akartál egy lányjal, és keresed a lehetőséget, hogy tudok kezdeményezni, és nem akart összejönni, és tökre ki volt akadva. Na, ez a frusztráció. Tényleg. Be akartam hinni egy kólára, vagy valamire. És...
Nem volt kóla.
Vagy egyszerűen csak, tudod, oda akartál menni így a iskolába, és oda készültél, mit fogok mondani, és minden, és aztán a lány elkezdett beszélgetni egy másik fiúval, és kész. Ez a frusztráció. Na, de tehát a család életben van, nyilván van ilyen egy csomó. A munkában van egy ilyen csomó. Ugye, hogy én kitaláltam a legtutibb, legszuperebb megoldást, és a főnököm azt mondja, hogy ez egy hülyeség, és hagyjam őt békén ezzel. Igen, vagy lenyúlja, és szabadalmaztatja. Igen, oké, de az érett embernek egyre kevesebb ilyen frusztrációja van. Mert van egy a valósághoz közel álló nézőpont, és mer változtatni, és nem frusztrálódik, hanem azt mondja, hogy akkor felmerem tenni a kérdéseket, hogy van ez akkor. És mi már a végső választ is megadhatjuk erre, hogyha tudom, hogy kicsoda Isten, ha tudom, hogy az Isten engem szeret, tudom, hogy van egy mindenható, mindentudó Isten, aki kegyelmes és szerető, igazságos is, de kegyelmes és szerető, akkor nincs miért aggódnom. Sőt, ezt ő maga mondja el többször is, például Filippi 4:8-ban, hogy semmi felől ne aggódjatok. Semmi felől ne aggódjatok. És az angol egy olyan szót, ugye az anxious, az ami frusztráltat is jelent egy kicsit, használják ebbe az értelemben is, de a görög szó is utal erre, hogy frusztrált. Tehát egy cél elérésében való megakadályozottság, azt hiszem a pszichológiában itt tanultuk, ez a frusztráltság, amikor van egy célom, és valami megakadályoz, hogy elérjem. És nem tudom kezelni, igen. Igen, tehát akadály, tehát nem tudom, igen, nem tudom, de nem tudok találni egy megoldásra. És ezzel vissza fogunk térni mindjárt, ha ezeken végigmentünk, hogy a frusztrációnak, és ez, hogy honnan jön ez, hogy nem tudom kezelni. Oké, hívőként Istennek ez az üzenete neked, hogy semmifelől ne aggódj. Oké. Ugye a frusztráció okozója egy hamis elvárás. Az életemben tudja korrigálni az elvárásait. Az elvárásaimat tudom módosítani, ugye? Ez a változtatásra való képesség. Oké, a harmadik. Az érett ember, és ez kapcsolódik ide, szabad az aggodalomtól. Ezt azt hiszem a Dúlo Ati mondta, utána nézett egy kutatásban, hogy megkérdeztek embereket, hogy amiért aggódtak valaha, annak mennyinek volt alapja, és mennyi vált valóra. És azt mutatta ki ez a kimutatás, hogy 96%-a az aggodalmaknak soha nem is történt meg. Az az ok, ami miatt aggódtak, soha nem következett be. 96%-ban. És ugye az aggódás az általában abból fakad, hogy egyfajta félelem van bennünk a jövőtől. Hogy az ismeretlentől félünk, a jövőtől. Ez az aggódásnak a gyökere. És vannak valós dolgok, ami miatt aggódhatunk, de megint csak a Biblia azt mondja, semmi miatt ne aggódj. Mert van egy mindenható Isten, aki mindent tud, és mindent előre tud. Azt is te, hogy fogsz dönteni, bár ő ezt nem meghatározta, hanem csak tudja. És ez egy fontos dolog, hogy nem predestináció van, hanem szabad akarat, de Isten mindenhatóságában tudja, hogy te hogy fogsz dönteni. És mégis, hogy van a szabad akaratom, most esetleg máskor erről beszélhetünk, mert ez egy nagy rejtély egyébként, de tény, hogy Isten tiszteletben tartja ezt a szabad akaratot. Tehát ezt tiszteletben tartja Isten. Jó. Negyedik. Az életember képes tovább menni akkor is, ha fáj. Ha nehéz, ha akadályozott. Miért? Mert meggyőződések alapján él, és nem érzések alapján. Ha csak azt keresem, hogy hogyan érezhetném jól magam mindenben, ez a kérdésem, hogy ma hogyan érezhetném én jól magam, és mindent ennek rendelek alá, akkor nem érettem gondolkodok, mert azt jelenti, hogy nem a valóság szerint gondolkodok. Mert az érzelmeim azok, ugye, lehet, hogy erről hallottatok már, az érzelmeim azok nem ha elküzdesz egy vonatot, ezt a példát Sanyi használta, nem a vonatnak nem a mozdonya magyarul, nem az engine, nem a motorja, nem a mozdonya, hanem a szenes kocsi, az tüzelő anyag. Az érzelmek az, amik a tüzelő anyagot adják. De nem az irányt mutatják meg. Az érzelmek fontosak és hasznosak, Isten adta őket, de ne kövesd az érzelmeket. Azok olyanok, mint kiabálnak, meg pánikolnak sokszor, meg könnyen félrevihetnek. És amikor azt mondjuk, hogy ne hallgass a szívedre, igazából leginkább erre gondolunk, hogy ne hallgass az érzelmeidre. Ne engedd, hogy csak ezek vezessenek, hanem a józan eszeddel gondold át, és az érzelmeidet persze hagyd, hogy motiváljanak, és ez egy tök jó dolog, hogyha vannak érzelmeink. És segítenek, átsegítenek bizonyos kríziseken, nagy-nagy kríziseken, de meggyőződések nélkül nem fognak. Meggyőződések nélkül nem működnek az érzelmek, úgy, ahogy kellene. Meggyőződések ugye azok a szilárd alapok, amikre alapozzuk a döntéseinket, és igazából a döntéseinket pedig fogják követni az érzelmeink, az érzéseink. A következő jellemző 7 van, ugye összesen, és ez az 5. Képes állandó viszonyban lenni másokkal. Nem hangulatember. Olvasok egy könyvet így a vezetőkről. Nagyon jó könyv. John Maxwell, keresztény. John Maxwell. Nagyon jó, biztos ismeritek többen. És azt mondja, hogy a vezetőnek az egyik nagyon fontos tulajdonsága a jellem. És az emberek nem szívesen követnek egy olyan embert, aki kiszámíthatatlan, aki egyszer, tudod, egyszer leordítja a fejem és elküld a fenébe, másszor pedig, tudod, tök jó fej. Az ilyen kiszámíthatatlan embereket nehéz követni, és nem szeretik az emberek követni. Nem is követik egy idő után. De az érett ember az az, aki nem ilyen hangulatember, nem hullámzik így a érzelme. Persze ő is ember, és vannak rossz és jó napjai, de a kapcsolatait a többi emberrel nem ez határozza meg, hanem igenis tudja ezeket kezelni. És ez megint visszavezet így igazából meggyőződésekhez, még konkrétabban a kapcsolathoz, egy élő kapcsolathoz a mindenható Istennel, aki biztosít engem folyton arról, hogy szeret, és arról, hogy nem kell aggódnom. Oké, érettségnek még van egy hatodik jellemzője is, hogy felnőttként tud kezelni másokat. Ugye, amikor gyerekként kezelek valakit, az igazából azt jelenti, hogy nem adok neki felelősséget, nem bízok rá olyan dolgokat, amelyek felelősséggel járnak, hanem én akarom mindenért felelősséget vállalni, és másoknak nem adok felelősséget, akkor gyerekként kezelem őket, és mondjuk azt, hogy helyettük hozom meg a döntést. És ez sok rossz vezető, ugye a rossz vezetőknek ez egy jellemzője, hogy az emberek egyszerűen nem adnak szabadságot, nem adnak felelősséget nekik, és ők akarják meghozni a döntéseket. És nemrégiben olvastam egy embertől, aki így a álláskeresésről beszélt, illetve a munkahelyekről, és ő a Microsoftnál dolgozott, és ott nagyon szeretett dolgozni. És aztán átment egy másik céghez, szintén egy ilyen informatikai cég, egy kisebb, a Juno, Amerikában ismert, ilyen e-mail, meg tárhelyszolgáltató, olyan, mint itt a, nem is tudom, a TV Network, vagy az internet, vagy ilyenek. És ott meg nem érezte jól magát. És aztán rájött, hogy miért. Azért, mert a Microsoftnál tökre nagy szabadságot adtak neki, döntési szabadságot, ennél a cégnél pedig még vétszere sem mehetett a menedzser engedélye nélkül. És ez nem jó. És az ember ebbe egyszerűen elveszti a kreativitását, elveszti a motivációját, mert gyerekként kezelik. Nem felnőttként bánnak vele. Egy érett vezető tud felnőttként bánni a másik emberrel, nem? És amikor te is felnőtt vagy, én is, te is a saját lábonnal állsz, én is a saját lábonnal állok, te is vállalod a felelősséget a döntéseidért, és én is az én döntéseimért, én vállalom a felelősséget, hogy rád bíztam, te pedig vállald azt, amit elvállaltál, hogy megcsinálod. Számon kérhető vagy. Oké. Még van itt egy izgalmas dolog, és az utolsó jellemző, és utána még nagyon fontos dolog még. Tehát a hetedik dolog, hogy képes az ember az érzelmi energiáit építő és kreatív dolgok felé fordítani. Tehát tele van energiával, de azt nem rombolásra, hanem építésre használja. Az életember az, aki tud építeni, az, aki tud konstruktív lenni, kreatív lenni. És az érzelmeit, amiről beszéltünk az előbb, energiaforrásként használni. És az hol jön? Mindannyian, akik vállalkozunk, azok nagyon intenzíven szembe kerülünk vele, de hiszem, hogy minden ember szembe kerül ezzel, hogyha valamit el akarok élni, akkor azt nagyon sokszor kell próbálnom. Elsőre nem megy. Egy jó példa erre a Microsoft Windows. Ki hallott a Windows 1.0-ról? Nem sokan, egy páran. Miért? Mert annyira szörnyű volt, hogy... Igen. Hogy ki se került nagy... Pár ember használta, de nem... De mit csinált a Microsoft? És zseniális a cég egyébként. Microsoft Windows 1.0 nem aratott nagy sikert. Ki hallott a Microsoft Windows 2.0-ról? Egy ember. Nem rossz. Ugyanez. De mit csináltak? Nem adták fel. Aztán jött a 3.0, ami megint csak egy... Nem volt olyan jó. De mi a lényeg ebben, amit csak mondani akarok, hogy nem adták fel? Hát rossz volt. Nem jött be. Akkor répát termesztünk ezután. Kész. Vagy paradicsomot. Az is jó. Nem. Azt nem, mi tudod, meg tudjuk csinálni. És tudunk mi ennél jobbat is. Nem adták fel. És ez egy érett embernek az egyik jellemzője, hogy nem adja fel. Ugye ez a, hogy képes energiákat felszabadítani és kreatívan használni, hogy próbálkozik. aztán jött a Windows 3.1, amiről már nagyon sokan hallottunk, és dolgoztunk vele, aztán jött a Windows 95, volt 3.11, meg NT, meg minden, de a Windows 95, és aztán most már Vista-nál tartunk, és igen, lehet, hogy ez az utolsó. Na, ez csak azt akartam mondani, hogy nem adjuk fel, folyton próbálkozunk, és igen, az életben nem jön össze minden elsőre, és ez normális. Ez a valóság az ilyen, és ez eszembe kell nézni, nem? De ne adjuk fel. Ha Bill Gates nem adta fel, akkor mi még úgy se adjuk fel. Mi adnánk fel? És akkor emlékezzetek vissza a múlt alkalomra, hogy beszéltünk az alapvető szükségekről, és van egy ilyen összefüggés, hogy az érettség nem lehetséges, az alapvető szükségek nincsenek betöltve, mert azon alapulnak. És ha pedig be vannak töltve, akkor pedig tudod, az ember tud érett módon viselkedni, vagy el tud indulni ezen az úton, hogy az érettség felé haladjon. Viszont ott van a veszély, hogy az alapvető szükségeimet ha valami mással vannak betöltve, és erről beszéltünk múltkor, tehát ugye a párkapcsolat az egy nagyon jó példa erre, hogyha Isten helyét mondjuk a párom tölti be, akkor folyton ott lehet a félelem, hogy elhagy majd engem például. Mi lesz, ha elhagy? Mi lesz, ha meghal? Mert az is, ugye, akár most vagy később, ott van egy félelem. És ezért akarja Isten, hogy az első helyen ő töltse be, és aztán a házastárs, ugye ő a második egyébként Isten után. De Istennek kell lenni az elsőnek, mert különben nagyon fogunk félni. Mert a frusztráltságnak az egyik oka az, hogy a célokat összekeverik a vágyakkal. És mondtuk, hogy mik a célok. Ugye a célok azok a dolgok, amelyeknek az eléréséhez az én erőfeszítésemre van szükség. Akkor mik a vágyak? A vágyak azok a dolgok, amelynek a megvalósulása függ másoktól, mások szabad akaratától, vagy a valóság általam nem befolyásolható részeitől. Tehát kívül esik a kontrollomon, magyarul. Kívül esik a hatáskörömön. Ezek a vágyak. És lehet, hogy nem pont így gondoltad, de most ez a definíció, és ha vágyról beszélek, erre gondolunk. És akkor ne legyenek vágyaim? Dehogy nem. Isten is annyiszor mondja a Bibliában, hogy megadom a szívednek a vágyait, a kéréseit, azt szeretném betölteni. Például a vágy ugye egy nagy lehetőség az életben, hogy hú, ha lenne egy nagy lehetőségem, hogy kilépjek ebből a korlátok közül, amit vagyok, ahol vagyok anyagilag például, ugye ez a legnagyobb ilyen vágya az embernek, hogy bárcsak anyagi független tudnék lenni. És akkor az ember keresi a lehetőséget, és a lehetőségeket általában, az erre való lehetőségeket, azt fel kell fedezni, azok ott vannak egyébként. Vannak erre lehetőségek. De, és aztán ebből lehet célokat csinálni, ugye körülveltem a vágyaim a célokkal, amelyek segítenek, hogy közel kerüljek hozzá. De ha a vágyat állítom a cél helyére, abból probléma lesz. Mégpedig mi? Frusztráció, és még egy valami. Ha a vágyat teszem céllá, még egyszer, a vágy az egy olyan dolog, ami más ember szabad akaratától függ, vagy valami rajtam kiváló körülménytől, akkor hogy tudom elérni? Ha valakinek a szabad akaratát manipulálom. Manipuláció. Manipulációhoz vezet például. Nem biztos, hogy kell, de lehet. Oké. De hogyha nem hajlandó, tehát oda vezethet általában, ugye, hogyha nem akarja. Oké, igen, és ez ott van, hogy ha manipuláció az ugye, hogyha másik ember szabad akaratát én akarom befolyásolni, hogy én már eldöntöttem valamit, és mindenképp rá akarom venni a döntésre valamilyen érzelmi megfélemlítés, vagy bármilyen hasonló rossz eszközzel, annak ellenére, hogy ő nem akarja. Ugye ez a manipuláció. Ha ő is együttműködik benne, az nem manipuláció. Akkor, és ez fontos, hogy igen, lehet kérni, lehet motiválni az embert. Nem? Ez milyen jó, hogy motiváció. Mi a gyakoribb, hogy egy ember azt csinál, amit mi akarunk, vagy azt csinál, amit nem akarunk? Általában az, hogy az a másik ember nem azt csinál, amit én akarok. Vagy nem úgy, ahogy én akarom. Ugye ez, és ez ennek is van oka, ez nem véletlen, sokfélék vagyunk. És ha manipulációra adom a fejemet, akkor az egy gonosz dolog, és annak egy nagyon negatív hatása lesz. Megromlik a kapcsolatom. Előbb-utóbb az ember az vagy érzelmileg sérül, tartósan is akár, de mindenképp meg fog romlani a kapcsolatom vele. És ki fog borulni a Billy előbb-utóbb. És oké, és akkor nézzük, definiáljuk, hogy mi a motiváció még. Motiváció, amikor a másik ember szabad akaratát tiszteletben tartva segítek neki döntést hozni, vagy bátorítani őt egy döntés meghozásában. Tehát segítek neki, nem helyette hozom meg, de segítek neki, vagy bátorítom őt, hogy meghozzon egy döntést. Ez a motiválás. Oké, a motiváció, a tiszteletben tartva a másik ember szabad akaratát, segítek neki döntést hozni, vagy bátorítani egy már meghozott döntésében. Tehát bátorítani arra, hogy meghozzon egy döntést, vagy egy már meghozott döntésében megerősíteni. Nagyon fontos ez. Ugye egy vezetőnek ez nagyon fontos feladata. Saját magával is, de az emberekkel, a munkatársaival. És ha célokat, olyan is lehet, hogy a célokat helyezem a vágy kategóriába, hogy én tudnék tenni érte, de azt mondom, ó, bárcsak félre tudnék tenni egy kis pénzt. Bárcsak el tudnék jönni üzletembe találkozóra, és belegondolva, tudod, mondjuk el tudnék én jönni, csak korábban kéne kelnem. Vagy tudod, most csak nem azt mondom, aki kórházi ágyhoz van kötve, tudod, nem erről beszélek, hanem akinek lehetségesen eljönnie, de nem jön. És ez sóhajtozáshoz vezet. Amikor a célat vágyként állítom be, az sóhajtozás. Az ilyen nem vezet sehova. Ha a vágyat célként, azt mondtuk az előbb, az pedig manipulációhoz vezet. Hogyha a vágyaimat célként kezelem, és át akarom lépni mások szabad akaratát. Mert kértem, nem akarta, de én akarom, és kész, és az pedig már így lesz, és kész. Ezt a gyereknevelésben ez kicsit máshogy van, mert a gyerek az még nem tud felelősen gondolkodni mindenről. Hogyha ott van egy pisztoly a kezébe, és hadonászik fel, akkor azt mondom, hogy tedd le szépen, ez nem jó, nem játék. De. És ott ez máshogy működik. Persze ott is nyilván megvannak a módszerek, de ez nem az a mai téma. Oké, és még egy utolsó dolog, csak így a végére, hogy akkor ezek alapján mindarról, amit ma beszéltünk, a legelejétől a legvégéig, mert feltenni a kérdést, hogy mi az én célom, miért vagyok itt egyáltalán a Földön. Tehát mert feltenni azt a nagy kérdést is, hogy miért vagyok én itt most, ebben a világban, mi az én célom, mit akar, ha már ugye hívő vagyok, akkor így mondhatom, mit akar Isten velem, miért tett ide, és próbáld így félretenni az ilyen sablon csípőből jövő válaszokat, hanem úgy tényleg így mer szembenézni így a valóságával. Ez csak egy ilyen bátorítás, és most erről nem is beszélnék többet, hanem csak így gondolkozz el ezen, hogy mi az, ami miatt mi itt vagyunk a Földön? Mi az, ami itt tart minket, vagy aki itt tart minket, és miért tart itt minket? Keresd a választ, és keresd a Bibliában, hallgass meg esetleg üzeneteket, gondolkodj el rajta az alapján, amit eddig tudsz, és fontos, és tényleg így az idő rövidre van szabva. Úgy értem, az életünk minél előrébb halad, most majdnem 30 éves vagyok, és rádöbbentem, hogy gyorsan eltelt, és minél előrébb halad, ezen 20 évesen nem láttam ennyire tragikusan, most se látom azért ennyire, de minél tovább él az ember, annál jobban rádöbben, hogy gyorsan telik. Meg kell ragadnom, meg kell... És nem kell, láttátok a Faterok motoron című filmet? Nem láttátok? Tök jó, tök vicces. Hogy, hát arról a krízisről szól, ami a 40-50 év körüli férfiakat elér, hogy hát már nem olyan ifjak, de még szeretnének élni, és akkor ők abba találják meg, hogy ők most motorosok lesznek. Harley Davidson. Ugye Harley Davidson alapítójának az egyik mondata az volt, hogy mi megadjuk a lehetőséget az, hogy egy 40 éves családapa végigmotorozzon kis falukon, és félelmet keltsen az emberekbe. Ez a Harley Davidsonnak a jelmondata. Ez volt. És persze úgy direkt úgy csinálják a motorokat, hogy ilyen félelmetes hangja legyen. És ott ül rajta egy kis, az egyik srác a filmben egy kis programozó, aki soha nem is volt barátnője se soha, meg semmi, és motorozik, aztán mindenféle tök jó film egyébként. Vannak benne gázrészek, amikor megjelenik a homokos rendőr, meg mit tudom én, hanem a homokos rendőr motoros. Hihetetlen. Azt miért kellett beletenni? Mindegy. De nagyon jó. És erre a krízisről szól, hogy ezt a férfiak és a nők is egy más módon ugyanígy átélnek ilyen krízist, ilyen bizonyos korban. De hogy Istennél ez tök máshogy van. Ez a krízis, ez akár nem is jelentkezik, vagy tök máshogy. Hát ugyanúgy ugyanolyan örökkévaló céljaim vannak, és a céljaim azok nem ebbe a kis X 40, 50, 60, 70 évenbe korlátozódnak, hanem olyanok, amelyek el nem múló célok. Olyan célok, amelyek nem változnak, amelyek örökkévalóak. És nekem mindig ez a kép jut eszembe erről a Schindler listájának a végén, hogy ha még eladtam volna az autómat, akkor meg tudtam volna menteni még ennyi embert, meg ha eladtam volna az órámat, az még ennyi ember, és így rádöbben. És tudod, mi elég sokat tudunk már, ti már elég sokat tudtok, tényleg többet tudtok, csak az alapján, amit itt hallottatok valaha, vagy olvastatok Istenről, vagy tudtok Istenről, mint az emberiségnek a legtöbbje, mondjuk 90%-a, én hiszem. És persze mindenki előtt ott áll egy ilyen lehetőség azért egy szintig. De hogy mit kezdünk ezzel? És tényleg milyen fontosak az emberek, és olyan könnyű hajtani, dolgozni, egy módon könnyebben belemenni, de és egy figyelmen kívül hagyni így az emberek fontosságát. És olyan jó Istennel járni, Istennel gondolkodni, és újra ráébredni, hogy igenis fontosak az emberek, igenis az embereknek segítségre van szükségük, és nem egy újabb Harry Davidsonra van szüksége ahhoz, hogy teljesen az élete, hanem valami igazi lelki támaszra van szüksége. A legmélyebb szükségei szintjén van szüksége támaszra, és jó ezt felismerni, és segíteni az embereknek, gondolkodni ezen, mert aztán nehogy az legyen, hogy az ember már halálos ágyán van, és akkor döbben rá, hogy de jó ég, a legfontosabb dologgal nem is törődtem. Úgyhogy talán ez kicsit segített ebbe is, hogy legyünk érettek. És a Biblia, amikor érettségről beszél, gyakorlatilag ugyanerről beszél. Majd olvassátok el Efézus 4-et és 5-öt, mind a két fejezetet, kérlek, házi feladat. Efézus 4 és 5 erről szól, hogy Isten hogy nevel minket az érettségre, és aztán az érett ember hogy gondolkodik, az főleg Efézus 5. Hogy gondolkodik egy érett ember? És az egyik jellemző ott van, hogy bölcsen jár, és ez a görögben az a szó, amikor egy korcsolyázó megtanul egyensúlyba maradni, és már nagyon jó figurákat meg tud csinálni. Hogy az ember, aki bölcsen jár, annak van egy egészséges egyensúly az életében. És így járjunk, hogy igen, megvan a helye a munkának, de megvan a helye a családnak, és megvan a helye Istennek. És a sorrend az Isten, család és munka, ha van egy gyülekezet. Ha van egy egészséges kapcsolatom Istennel, azt hogy kezdi? Szeretlek. Fontos vagy, elfogadott vagy, örökkévaló célod van. Annyi mindent bíztam rád, amennyit így, tudod, Bill Gates ahhoz képest semmi, ami rád van bízva, hogyha esetleg ő nem hívő, hogyha hívő, akkor persze ő is. De hívőként tudod, olyan dolgok vannak ránk bízva, amik nem is álmodtunk, és olyan fontossággal érhetünk, ami elámító tényleg, hogy ismerhetjük ezeket a titkokat, mert ezek titkok, a legtöbb ember ezeket nem is tudja, vagy tudod, ezeket úgy állítják be esetleg, vagy ez hasonló, amik csak a felszínét karcolgatják ezeknek, már azok is az ilyen szuper titkok, és tudod, és csak a legtűkebb körökbe beszélnek róla. De Isten azt mondja, hogy nem tartok semmit titokban, nem rejtek el előletek semmit, de gyertek hozzám, és tőlem tanuljatok. És kaptok ingyen vizet, kaptok ingyen ételt, mannát, aranyat, mindent. És azt mondja, és ez egy jó Ézsaiás 55:1-ben ezt mondja, miért adnátok gyűjtött kincseiteket veszendő aranyért, vagy olyan dolgokért, amelyek nem tudnak titeket megelégíteni? Inkább gyertek hozzám, és kérjetek tőlem, és én nektek adok ingyen olyan dolgokat, amik meg tudnak elégíteni titeket. És ez egy jó, nem? Ez egy jó vers. Úgyhogy, ámen, imádkozzunk egyet akkor. Drága Urunk, köszönjük neked ezt a mai alkalmat is. Köszönjük, hogy tanítottál, és írd a szívünkbe ezeket a gondolatokat. Kérlek, segíts nekünk elgondolkodni az életünk nagy céljáról, és segíts, hogy a mindennapi időbeosztásunkban és prioritásainkban te egy nagyon fontos szerepet, sőt a legfontosabb helyet töltsd be. És szeretnék imádkozni azért, hogyha valaki itt vagy, akár majd az interneten ezt fogja hallani, és még nincs újjászületve, és úgy érzi, hogy szüksége van erre az Istenre, aki a legmélyebb szükségeit be tudja tölteni, és tudja, hogy bűnös, de az Isten megbocsájt, akkor csak imádkozzon így, és kérje a megbocsájtást, és fogadja el az örök életet, hogy drága Uram, köszönöm, hogy meghaltál értem, köszönöm, hogy kifizetted a bűneimet, a váltságát ezeknek, te jóvá tetted, és én csak egy egyszerű hittel ezt elfogadhatom, és az én bűneim ki vannak fizetve ezáltal. És köszönöm, hogy meghoztam ezt a döntést, akkor a mennybe fogok jutni, és itt a Földön pedig egyre jobban megismerhetlek téged, és az életem igazi értelmét. Köszönjük neked, Uram. Amen. Amen.